Olvassuk el együtt az apostolok cselekedetei 4. 32-es versétől fejezet végéig először ezt az ige szakaszt. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is magáénak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus Krisztus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt minnyájukon. Nem volt köztük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy vagyonuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lába elé. Azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá. József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti, hogy vigasztalás fia, egy ciprusi származású lévita, mivel földje volt, szintén eladta, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. Tehát gondoljatok ebbe bele, hogy mennyire odafigyeltek ezek az emberek egymásra. Azt mondja itt a Biblia, hogy nem volt közöttük egyetlen egy szűkölködő sem. Olyan nagy kegyelme volt rajtuk Istennek. Úgy megkegyelmezett rajtuk, úgy megáldotta őket Isten az ő szeretetéből. Hogy az nem volt szűkölködő, az azt jelenti, mindenkinek, amire valóságban szüksége volt, mindenki megkapta. Nem azt jelenti, hogy értetek, hogy luxusban meg gazdagságban éltek, mert Isten jobban látja azt, értetek, néha olyanok vagyunk, mint a hízlalsertés, hogy kövéredik a szívünk a levágás napjára. Isten meg nem ezt akarja, hanem azt akarja, hogy fittek legyünk, értitek? Tehát, hogy az ő gondviselő szeretete, az minden napot legyen az életünkben, és ezt meg tudjuk tapasztalni, és egyértelműen be tudjuk azonosítani, hogy ez Isten volt, és hálát tudjunk ezért adni. Erre csak az ember képes. És csak az ember lehet olyan balga, hogy ezt nem teszi meg. Gondoltok ebbe bele. Az állatoknak is nem ezt nem adtam meg, de az embernek megadta. Hogy fölismerjük ezt, és hálát adjunk, és egy fantasztikus lehetőség. Épül a kapcsolat. Amikor megajándékoz engem valaki valamivel, épül a kapcsolat. Amikor én azt olyan szívvel fogadom, épül a kapcsolat. Értitek? Tehát ez az Istennel való kapcsolatról szól. Hogy Isten így ajándékoz nekünk egy csomó mindent. Mert bár a bűn zsoldja, a bűn fizetsége a halál, de az Isten kegyelmének ajándéka az örök élet, ami Urunkban, Jézus Krisztusban. Én mondja a római levélben Pál. Milyen érdekes ez. Tehát szívében, lelkében egy volt a gyülekezet. Nem csak egymással, hanem Istennel is, az Úr Jézussal is. Ami Istennek fájt, az fájt nekik is. Fájt a bűn. Fájt látni a másikat, hogy tönkre megy az élete. És tudták azt, hogy Isten mit szeretne, mi van Isten szívén. És úgy beszéltek a másik emberrel, érted? Így voltak egységben. Így tudtak oda menni egymáshoz, együtt imádkozni, együtt harcolni dolgokért, személyekért, saját életükért, legyen benne áttörés. Milyen áldás az, hogyha ez tényleg így meg tud valósulni. Gondoltok bele. Így harcoltak, így voltak együtt. És azt mondja, hogy nagy erővel tudtak bizonyságot tenni az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindannyiukon, ne tapasztalták azt, hogy Jézus feltámadt és élt. És kegyelmet adott nekik, és ez a kegyelem nem csak arra jelik, hogy bűnöket megbocsássa, hanem megőrizzen bennünket a botlástól, és fethetetlenül újongó örömmel Isten dicsőség elé állítson bennünket, ahogy Jézus fia testvére Júdás írja a levelében. Ugye? Megtapasztalták ezt? Istennek a kegyelme egy megtartó kegyelem, egy megőrző kegyelem, egy helyreállító kegyelem, hogyha kell. Egy felerősítő, egy felnyaláboló kegyelem, ami fölemel a földről, és nem hagyott, hanem elhív, föltölt, fölkészít, és majd elküld, hogy menjek és hirdessem Isten kegyelmét az ő jelenlétével. Nem csak szavakat, hanem a valóságot, az életet, amit élek, és amit ében nem él Krisztus, és túlcsorduló módon Jézus továbbadná. Hát ezért ütős egy hívő ember szájából, Isten örömhíre az evangélium. Az valóságos. Átjárja őt, és közben meg a másik szívét is. És miközben átjárja a másik szívét, egy döntést kér ettől az embertől, hogy Isten ajándéka elé van tárva, hogy megadott nekünk Jézus Krisztusban. Ez kegyelemből van, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Ez Isten ajándéka. Fölkínálja nekünk, mondja az Efézusi levélben Pál, Isten És nekünk van egy döntésünk, hogy egy ajándékot elfogadunk, vagy elutasítunk. Egy ajándékot nem kell, sőt nem is lehet, nem is érdemes, nem is lenne illő, meg nem is lehet megtenni, hogy kifizetni. Várjál, kifizetem. Azt nem lehet csinálni. Várjál, megdolgozok, értem. Akkor az se ajándék, akkor már bér, fizetség. Értitek? Tehát az egy ajándék, ja, két dolgot lehet csinálni. Vagy elfogadom, vagy elutasítom. És Isten ezt adja az emberek szívébe. Megtapasztalták Isten bőkezű kegyelmét, ezek a testvérek. Értitek? Nem tartott meg senki semmit magának. Nem az volt, hogy ez az enyém. Majd, ha először fölépül az én házam, majd segítek másoknak. De még albérletben lakom, addig én nem adakozom. Meg addig én nem segítek másnak. Hát egy albérletben nem lehet vendégeket fogadni. Hát egy albérletben nem lehet gyereket szülni. Halljuk a nagy okosságokat a világban. Milyen? Milyen nem lehet, ha minden nem isteni? Nem? Úram, majd ha luxuskocsim lesz, komolyan oda fogom adni. Másnak persze, akkor meg feltenni fogod, nem fogod adni. Érted? Tehát mindenük, azt mondták, mindenünk Istentől van. A ház, amiben belakom. Isten hogy szeretné, hogy használhatnám ezt Isten dicsőségére, ezt a házat? Hogy lehetne ez az autó, ez a kerékpár? Hogy lehetne ez Isten dicsőségére? Hogy? Rendeltetésszerűen? Rendeltetésszerűen használom? Járok vele dolgozni? Az is az. Így van. Elviszek másokat? Meghívok mást? Vendégül látok mást? Kölcsönadom másnak, hogyha arra van szükség? Értitek? Nem mindenkinek össze-vissza, stb. Azon, hogy megállít valaki, add át a kocsidat, meg kiszállsz, aztán átadod. Én ezt azért, ezt most ma Magyarországon azért ezt ne tegyük. Hogyha Los Angelesben ez is van, a Los Angeles-kák oda jönnek, és akkor elkérik, az ne, tehát az más. De persze fegyverrel kérik, igen. Értitek, hogy ilyen egység volt közöttük. Nem volt szűkölködő. Nem volt probléma. Hogy egyik másik ember átmenetileg munka nélkül volt. Hogy nehézségbe került. Jó szívvel adták ezek az emberek. Tudták, hogy tényleg, hogy ez Istentől van. És nem volt kényszer rajtuk, Isten megáldotta őket. Úgy érezték, hogy nem tudom hova tenni. Oda kell adjam. Inkább odaadom valakinek, mint hogy tönkre menjen. Voltatok úgy, főztetek valamit, és sokkal többnek, és többre sikerült, mint hogy gondoltátok, hogy terveztétek. És azt mondtad, hogy egyet nem tudok megélni. Mit csináljak ezzel? Hát áthívok valakit vendégségbe. Vagy megkérdezem, hogy elvihetnék neki belőle ajándékba. Nem? Volt már veletek ilyen? Hát nem ez van az ember, mert akkor sokkal több lesz, mint ahogy gondoltuk. Hát azonnal az ember azon gondolkozik, hogy kit tudnék ebben megáldani. Kifelé tudnám kifejezni a szeretetemet. Hogyan tudnám ezt továbbítani? Azonnal ezen gondolkozik az ember. Hát ez Istentől van. És ugyanígy gondolkoztak ezek az emberek. Hát van. Hogy ne adnám? Hogy ne segíteném a másikat? Értitek? Ez egy fantasztikus, különleges lehetőség volt ott ezeknek a hívőknek. Aztán például hoz egy példát is a Biblia, történt egy ilyen, hogy megtért egy pap, egy lévita származású pap. És ő Cipruson lakott, volt nyaralója, tengerparton, mindenhol, és akkor azt mondta, hogy már nem megyek oda-vissza. Azt nem olvasjuk, hogy Barnabásnak lettek volna leszármazottai, gyerekei, családja, azt olvassuk, hogy voltak unokaöccsei, stb. Lehet, hogy úgy volt veletett, hogy akkor oda teszem Isten elé, oda teszem a misszióba. Minél többen megtérjenek. Olyan jó, hogy valaki nekem is elmondta az evangéliumot. Én szeretném ezt az egészet támogatni. Mindenre adakoznak az emberek. Mentsünk meg egy kis kutyát, egy kis kóborkutyát. Újjaj, egy könnyet is elmorzsolok, és akkor arra adakozok, nem? Vagy amikor nagy katasztrófa van máshol, érdekes, mondják a szeretett szolgálatba, és arra szívesebben adakoznak, mint a mellette levő hajléktalant, hogy megsegítse. 600 kilométerre arrébb, 10.000 kilométerre arrébb, van valami, arra adunk. Ki fognak halni a pingvinek? Jaj, úrkó, gyűjtsünk pénzt, mentsük meg a pingvineket. Érted? Tehát nem azt mondom, hogy ezek rossz dolgok, ne értsetek félre, csak a fontossági sorrendben lehet, hogy nem ezek kéne legelő legyenek. Én amellett vagyok, hogy védjük a természetet is. Csak hogyha energiába azt kéne, hogy egy embert mentsek meg, vagy egy állatot, akkor az ember előrébb van, mint az állat. És persze jöhetünk itt a lelkizés, de egy állat nem tehet róla, egy ember pedig egy ember. Ő egy emberi lény. Isten képére lett teremtve. Ez a Barnabás, Józsefnek hívták, de elkeresztelték Barnabásnak. Azt mondták, hogy ez a vigasztalás fia. Ez megvigasztal embereket, ez bátorít. Ez oda megy, ez fölkarol embereket. Hát ez ilyen. Ez látta, hogy valaki özvegységbe került, látta, hogy valakinek valakien meghalt, hát adott. Egy pici zárójeles rész, csak egy kicsit a történelembe előrébb ugorjak. Még most itt békesség van Jeruzsálembe. Nem sok idő telik el, és elindul egy komoly keresztény üldözés, a zsidókból indul, a zsidók közül indul el, tehát a zsidó vallásúak közül, a keresztény élet zsidók felé. És ugye üldözik az egyházat, megölik Istvánt, aztán kivégzik Jakabot, és aztán jön az összes többi tovább. Ugye Pál apostol is ebbe az öldökléstől lihegve, fölhevülve, ilyen indulattal ment el keresni másokat. Úgy képzeltek el, hogy ez úgy történt, hogy kivégezték mondjuk a családfőt. Mivel a nőknek sok joguk nem volt, a gyerekeknek meg még annyi se, gondoltok bele, hogy egy családban mondjuk volt 3-4 gyerek legalább, voltak olyan istentiszteletek akkoriban, hogy az istentisztelet vége úgy fejeződött be, hogy oké, itt van újabb 10 árva, akkor ki mennyit tud hazavinni, és ki mennyit fog nevelni belőle. Mert lehet, hogy ma te viszed haza a másét, lehet, hogy 2 hét múlva valaki majd ugyanígy hazaviszed te gyerekeidet is, hogyha te mártír halált halsz Jézusért. Tehát ennyire komoly volt ez a vigasztalás. Értitek? A törődés, a gondviselés ezek között, az emberek között. Ha tovább megyünk a történetbe, ugyanezt látjuk. Reformáció, inkvizíció kora. Figyelj, aki anabaptista volt, annak a gyerekét nem lehetett befogadni, mert átokkal sújtotta az egyház. Még a nagy reformátorok is. Gondoljatok bele. Annyi, hogy ott utcagyerekek lettek belőlük. Kukákból szedegették ki az ételt, az emberek jó indulatára voltak bízva, vagy hagyva, amennyi jó indulat van az emberekbe, segítsék őket. Menjünk egy picit tovább a történelembe, kommunizmus. Kommunista Románia, kommunista Magyarország, mondjuk Romániában az jobban kijött. Ugyanígy, aki hívő ember volt, és komolyan csinálta az egészet, azt kivégezték, vagy elhurcolták, elvitték a gulágra, elvitték ide-oda, internálótáborokba, stb. A gyerekei automatikusan az utcára kerültek. Az állam egy hívő gyerekről nem fog gondoskodni, és bárki, aki befogadja ezt a gyereket, ugyanazt a büntetést fogja kapni, mint a szülei. És ezek a gyerekek megint csak utcára kerültek, nyomorogtak, éhen haltak, így nőttek föl. Milyen áldás az, amikor van egy-két ilyen ember, aki ilyen vigasztalás fia. Hogy nem azt nézi, hogy mit szerezhetnék, mit nyerhetnék, mi van velem. Hé, hívő ember vagyok, és még nincs feleségem, nincs gyerekem, hát majd gyűjtök nekik, ha lesz. Ó, de vannak unoka öcséim, majd akkor adok nekik. Hanem azt mondta, hogy nem, hát itt látom, hogy itt szükség van, és akkor én oda teszem magam. Itt nem a pénz az elsődleges, ne értsetek félre, hanem ez a szívbeli hozzáállás. Hogy kész vagyok magamat adni elsősorban. Ott lenni és vigasztani, segíteni őket. Tehát egy ilyen erőteljes dolog ez, amit az a Barnabás csinált. Ezért nevezték el, ezért adtak neki új nevet. Hogy Isten kegyelmes, Isten gondviselő, ezt megtapasztalta Józsefként, és aztán ezt túl áradóan átadta másnak. És azt mondták, hogy ez az ember, ez vigasztal mindenkit. És így lett Barnabás a neve. És már később már csak így ismerték az emberek. Egy ilyen nagy lelkű ember. Ez fantasztikus, hogyha vannak ilyen emberek, értitek, akik tényleg ennyire ragaszkodnak Istenükhöz, és ilyen bátor tetteket hajtanak végre, ami emberileg szinte lehetetlennek tűnik. És azért ez becsülte is a közösség, és látta ezt. És eltért a híre Barnabásnak. És egy köztisztetben álló ember volt. Nem volt neki sok, de mégis megtette. Hadd hozzak még egy példát egy picit a későbbi történelemből. Lassan-lassan 20. század Angliájába átkerülünk. George Müller, aki ugyanígy egy gazdag ficsúr volt, nagy gazdag gyárosnak a fia, egy tékozó életet élt, és találkozott a kereszténységgel, és megtért. Nagyon sokat vívódott, hogy bemerítkezzen, nem merítkezzen, mert hát őt nem így tanították, de be kellett, vagy nem, Isten meggyőzte, bemerítkezett, és ez egy vízválasztó volt az életében, és eldöntött, hogy innestől kezdve mindent odaad Jézusnak. És képzeljétek el, az egész vagyonát és az egész életét arra szentelt, hogy árvaházakat alapított Angliába. Annyi árvát fogadott be, amennyit csak talált az utcán. Mondták neki, hogy George, nem tudod őket ellátni, eltartani. Szóval, majd Isten gondot visel. Megmaradt a naplója, kiadták könyv formájában, Müller György naplója olvasható magyarul, értedek, és leírja, hogy napról napra, hogy imádkozott. Azt mondja, hogy hát ennyi bevétel hiányzik. Holnapra nem tudom, hogy fogok nekik reggelit adni. De imádkozom, az Úr gondot visel. Erre másnapi bejegyzés, bekopogtatott egy pék, azt mondta, hogy ennyi pékáru rámaradt, szeretné ezt nekünk odaadni ajándékba, és pont annyi volt, hogy mindenkinek elég lett. És akkor ilyen megtapasztásokat ír le, hogy Isten naponként, hetenként, hónaponként, évenként hogy tartotta fönt ezt az árvaházat, hogy gondoskodott róluk. És az ő hitén, az ő Istenbe vetett bizalmán keresztül, hogy tapasztalhatták meg mások is Istennek a gondviselő jelenlétét, az ő szeretetét. Ezt tette ez a Barnabás. Egy picit folytassuk akkor a történetet az 5. fejezet első versétől. Egy ember, név szerint Anániás, hoppá, még egy emberről van szó, feleségével, Szafírával együtt eladott egy birtokot, és árából, feleségének tudtával félretett magának, egy részt pedig elvitt, és az apostolok lába elé tette. Péter azonban így szólt. Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudj a Szent Szellemnek? És félretegyél magadnak a föld árából. Hát ha megmaradt volna, nem neked maradt volna el meg? És miután eladtad, nem te rendelkeztél az árával? Mindított a szívedet, hogy ilyet cselekedjél. Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. Amit meghallott Anániás ezeket a szavakat, összeesett és meghalt. Erre nagy félelem szállta meg mindazokat, akik ezt hallották, az ifjak pedig felálltak és betakarták őt, majd kivitték és eltemették. Mindegy 3 óra múlva a feleség is bement, mit sem tudva a történtekről, Péter megkérdezte tőle. Mondd meg nekem, ennyiért adtátok-e el a földet? Ő így felelt. Úgy van, ennyiért? Péter erre így szólt hozzá. Miért egyeztetek meg abban, hogy megkísértitek az Úr szellemét? Íme azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt állnak, és kivisznek téged. Az asszony pedig azonnal összeesett a lába előtt, és meghalt. Amikor bejöttek az ifjak, halva találták, kivitték őt, és eltemették a férje mellé. Mert nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet, és mindazokat, akik hallották ezeket. Az apostolok által sok-sok jel és csoda történt a nép között. Mindnyájan a Salamon csarnokában tartózkodtak egy akarattal, de mások közül senki sem mert hozzájuk csatlakozni. A nép azonban magasztalta őket. Az Úrban hívők száma egyre növekedett férfiak és nők tömegével. A betegeket is kivitték az utcákra, ágyakra és fekvőhelyekre tették le őket, hogyha arra jár Péter, legalább az árnyéka vetődjék rá valamelyikükre. Összejött a Jeruzsálem körüli városok népe is, hoztak betegeket és tisztátalan szellemektől gyötörteket, és ezek mind meggyógyultak. Amen. Csak ideig olvasom. Nézzétek, mi történik? Egyből a sátán elkezdi utánozni azt, amit Isten tett. Egyből elkezd beleköpni a levesbe, hogy valami ne legyen jó. Ilyen szentségben, tisztaságban, egységben, Istennel való egységben és emberi egységben működik ez a gyülekezet, és a sátán fölindítja emberek szívét arra, hogy hazugság, pénzimádat és hatalomvágy megjelenjen a gyülekezetben. Ezt a címet is adnám neki, Anániás és Szafíra, avagy hatalomvágy, pénzimádat és hazugság a gyülekezetben. Érted? Mi történik itt? Csak hogy tisztázzak egy pár dolgot, milyen érdekesség. Anániás, Hanánia, ez azt jelenti ez a név, hogy az Úr oltalmaz. Az Úr engem megoltalmaz, az Úr megvéd, az Úr gazdagon ellát. Ezt jelenti ez a név. Szafíra, a feleségének is egy nagyon szép neve van, ugye esetleg a Zafírra emlékeztethet bennünket, ugyanis azt jelenti, hogy ékszer. Vagy azt jelenti más folytatásban ékszer, vagy szép, hasonló fogalmak, ugye. Így nevezték őket. Milyen szép ékszer, egy ékkővel a gyülekezetnek. Ó, az Úr oltalmaz, az Úr gondot visel, az Úr megállt bennünket. Ugye, kívülről ez látszik. És van egy földje, És látja, hogy mások is ezt csinálják, hát ő sem maradjon ki, ha eladja a földet. Ez történik. Tehát igazából mondja neki Péter, ugye Péter, válasz, Péter dialógjából derül ki jobban, hogy mi is van itt. Az van, hogy nem kellett volna eladja a földet, senki nem kérte tőle, és senki nem kényszerítette rá. Ő úgy döntött, hogy eladja. Lehet az, hogy ő valahol jó ember is volt, és szeretett volna segíteni másoknak. Az is lehet, hogy ebbe a idézelbe ő versenynek látta ezt a szituációt, nem akart alul maradni. Hát akkor vegyük fel a versenyt, akkor nehogy rólam rosszat mondjanak, vagy kevésbé jót, mint mondjuk Barnabásról, akkor már mutatom én is, hogy én is adakozok a gyülekezetbe. És elhozta egy részét. Ezzel sincsen semmi baj, hogy van, aki elhozza egy részét adománynak. Nem ezzel van baj. Azzal van baj, hogy ez az Anániás úgy állította be az egészet, hogy én eladtam a földemet, és az egészet elhoztam a gyülekezet elé. Tehát többnek akarta láttatni magát, szentebbnek akarta láttatni magát, mint ami ő valójában. Elhisztek, hogy sok ilyen ember van a gyülekezetbe? Elhisztek azt, hogy sok ember ezért jön a gyülekezetbe? Hogy szent emberekkel, hogy hívő emberekkel, hogy tiszta, tisztességes emberekkel vegye magát körül, és a látszatát fönntartsa, hogy a látszatát kialakítsa annak, hogy ő is jó ember. Érted? Eljárok egy gyülekezetbe, ott vagyok, és eljátszom, hogy hívő vagyok, azért, hogy a társadalomba azt lássák, hogy minden rendben. Nem kell messze menjünk a saját gyülekezetünktől se, érted, vagy a saját közösségünktől se, de biztos láttok olyan nagy egyházat, akinek nagy tévéműsorai vannak, és akkor be vannak ültetve az első pár sorban a milliómosok, a gazdagok, nagy politikusok. Ők mindig is szeretek a politikai pártokhoz közel kerülni, és ott vannak benne. Tök mindegy, hogy csal, meg hazudik, meg minden egyéb. Nem baj, ő ott ül elől a gyülekezetbe, és őról az a kép megy ki, hogy ő milyen hívő ember. És azért van gazdagsága, mert őt Isten nagyon megáldotta. Mert ő ilyen nagyon-nagyon hívő. Értitek? Tehát azért mondom, hogy mondhat, kezdhetnénk innen, ettől a gyülekezettől, de befejezhetnénk a miénkkel is. Érted, hogy itt is közöttünk is voltak olyanok, vagy lehet, hogy vannak is olyanok, akik nem akarnak változtatni az életükön. Akik jó így. Csak milyen jól hangzik azt, hogy én járok gyülekezetbe, de egy gyülekezetnek a megbecsült tagja vagyok. Hát nem, az valahogy régen így nevezték a papokat, hogy tisztelendő úr. Volt valami hitele vagy tisztessége éppen egy ilyen embernek, vagy egy komoly hívő embernek. Azért faluhelyen még sokszor van az, hogy a baptistákat úgy nevezik, hogy a hívők. Mert régen úgy éltek. Ma már nem mindenhol, sajnos. És így nevezték őket, nem azt mondták, hogy a baptisták, azt mondták, a hívők. De ugyanígy néha a pünkösdiekre is mondták ezt, van, ahol a reformátusokra mondták ezt, mert ők komolyan vették ott a hitüket, érted, és tényleg megélték. Komoly hívő emberek voltak. És mondták, hogy a hívők, a krisztusiak, a Krisztus követők, a keresztények. Így lett Antiókiában is ez a nevük. És eljön valaki a gyülekezetbe, és fel akarja tartani a látszatát, hogy ő jó ember. A másik ilyen dolog az, amikor valakit lelkiismeret furdalás gyötör a régi bűnös élete miatt, és úgy gondolja, hogy egy picit ugyanez a kereskedő szellem, ez a karmán szellem benne marad, és úgy gondolja, hogy majd ő kifizeti Istent, majd ő megveszi Istent. Egy kis adománnyal. Tessék, adok. Én adakozok. Egy jó tettel. Ő eljön és ő jót tesz. Ő a legbuzgóbb aktivistája az egész közösségnek. Ő mindenhol ott van. De nem azért, mert Isten megváltotta, és hálából, és örömmel, és Isten indítatásából, hanem azért, hogy megvegye Istennek a jó indulatát, megvegye Istennek a kegyelmét. A lelkiismeret furdalására valami kenegetős, zsibbasztós, fájdalomcsillapítós dolgot tegyen rá, egy kenetet, egy kenőcsot, kenet teljes legyen. Ugye? Vannak, akik ezt csinálják. Ezt csinált Hanániás is. Eljátsszuk a hívőt. Tudjuk, hogy kell. Hát járunk gyülekezetbe. Tudjuk, mit kell mondani. Tudjuk, minek fog örülni a lelkész. Ugye? Tudjuk, minek fog örülni a többi ember. Azt tesszük. Amiről nem tudnak, az nem fáj. Szokták mondani. Megtartunk egy kicsit magunknak. baj az, gondviselés, magukról is egy kicsit gondot viselünk. Tehát nem lett volna ebben semmi baj, ha nem hazudik, és nem azt mondja, hogy tessék, itt van, milyen nagy áldozat ez, jaj, jó, mennyit adakozok, meg kürtöltett maga előtt, mint ahogy tették ezt a farizeusok, meg a szaduceusok, hogy én most adakozok. Jaj, hol a pénztárcám? Csillikén van nálad egy 5000-es, adakozni van, jó, köszönöm. Milyen jó hangzik, igaz? Mennyit fog a sípos család adakozni? Ó, jaj. Ó, szék mindjárt megnyílik is. Nem is tudom, mi történik majd. Érted, hogy ez az, amikor az ember kürtöltet, vagy látványosan. Én adtam. Én ezt odaajándékozom a gyülekezetnek. Ennek néhány gyülekezet, és márvány tábla van a gyülekezeten belül, mint valami kriptába, érted, hogy ezt és ezt, ez és ez adományozta a gyülekezetnek. Hát ki nem ja le magasról, nem? Most komolyan. Ki arról érdekel, hogy ki adományozta? Az Úrnak adta, nem? Legyen fölírva az életkönyve az ő dicsőségére. Amen. Halleluja. Legyen vezetve a könyvelésbe, a gyülekezetnél, hogy tényleg az adóhatóság fele szépen el lehessen vele számolni. És ha ő adott egy adományt esetleg, és ő ezt valamit esetleg jóvá tud írni az adóból, és az neki jó, ám legyen meg. Legyen meg. De mi a túrónak kell ide kiírva, hogy Jóska Pista adományozta ezt a izét? Most csak egy nevet mondtam. Ha valakit eltáltam, akkor életem. Tehát érted? Minek? Minek? Vajon mi hogy állunk ezekhez a dolgokhoz? Megkísértjük az Urat? Hazudunk az Úrnak? Be akarjuk őt csapni? Tehát ez a szomorú benne, értitek? Hogy ez az Anániás miért volt ilyen balga? Oda járt ebbe a gyülekezetbe. Hallott Istenről, látta ezeket a dolgokat. Az nem hiszem, hogy az ő életében nem valósultak volna meg hasonló események, hasonló dolgok. Eszembe jut egy másik balga férfi, egy picit később olvasunk, egy pár lappal később, egy kis idő elteltével olvasunk róla. Apostolok cselekedetei 8-ban, Samáriában történik ez, ezt pedig Simonnak hívták ezt a fickót. A 9-es verstől látjuk, hogy régebben élt, már régebben élt a városban egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott, és ámulatba ejtette Samária népét, mert valami igen nagynak állította magát. A város apraja nagyja hallgatott rá, és azt mondták, ó, ő az Isten hatalmasnak nevezett ereje. Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámulatba tartotta őket. De amikor hittek Fülöpnek, diakónusnak, aki eljött és hirdette, ugye az Isten országáról és Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot, bemerítkeztek férfiak és nők egyaránt. Simon maga is hívő lett, majd miután bemerítkezett, Fülöp mellé szegődött, hát ugye egyből vezetőségbe, ugye, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult, mert ő csak imitálta ezeket. Mert ő hazug módon beállította a szemfényvesztésbe tartotta az embereket. De amikor látta, hogy valós dolgok történnek, érted? Hogy ennek Isten kegyelméből van hatalma, hogy megtegye Fülöpnek, hogy imádkozik, és meggyógyulnak betegek. Egészen elámult. Nem látszat dolog, hanem valódi gyógyulás. Helyreállás, teremtő csoda. Olyan testrészek nőnek ki, amik nem voltak. Egy leprában elveszítették őket, hogy balesetbe. És aztán 18-as verstől folytatva, amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a Szent Szellem, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt. Itt látszik, hogy mi volt a szívébe. Értitek? Adjátok meg nekem is azt a hatalmat. Akire ráteszem a kezem, az vegye a Szent Szellemet. Péter azonban ezt mondta neki, veszten el a pénzed veled együtt, azért, mert azt gondoltad, hogy pénzem megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Térj meg hát a gonoszságból, és könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved szándékát, mert látom, hogy keserű irigység és gonoszság fogságába estél. Értedek? Ugyanez. Tehát ez a haszonlesés, a hazugság, a képmutatás, hazudunk Istennek. Könyörgöm, kinek hazudunk? Istennek, aki mindig mindent lát, pontosabban látja, mint azt mi gondolnánk. Vagy hogy mi fölfogjuk. Sokkal pontosabban lát. Pont beszéltem valakivel, még régebben tanultuk az egyetemen ezt a Johari féle ablakot, egy ilyen négy fele osztott ablakot, mint hogy itt van. Azt mondja, hogy van egy nyilvános része, meg van egy nem nyilvános része az embernek. A nyilvános részben is van egy olyan rész, ami személyes, vagy ismerhető, másik meg ismeretlen. És akkor az úgy néz ki, hogy van egy része az életednek, amit mindenki lát, és te is jól ismersz, egy ilyen publikus része. Van egy olyan része az életednek, amit a többiek nem látnak, de te tudod magadról. És azt nem akarod megosztani másokkal. Mit tudom én, van egy betegséged, küzdesz valami nehézséggel, tudod, hogy van a gyenge részét, azokat nem osztod meg. A többiek nem látják, de te tudod. Van egy másik érdekes része is az életednek, amit te magad nem tudsz, vagy nem gondolsz, de a többiek meglátják rajtad, és tudják rólad. És van egy negyedik rész, amire a modern tudomány nem ad választ, Isten nélkül nem is lehet erre választ adni, hogy van egy része az embernek, amit sem te nem tudsz magadról, sem mások nem látnak rólad, de mégis te életed része. A 139-es Zsoltárban ezért imádkozik így Dávid, aki évekkel ezelőtt tudta ezt, hogy a pszichológia majd mondja ezt a gyohári ablakot, és azt mondta, hogy Uram, vizsgáld meg szívemet, mert csak te látod. És ismerd meg engem, azaz ismertesd meg velem. Nézd meg, hogy nem járok-e téves úton, és cseréld ki azt, és vezess az örökké valóság útján, hogy arra fele menjek. Valódi fény felé, Uram, ne a sötétségbe. Értitek ezt, hogy van egy rész, tehát Isten mindegyiket látja, mindegyiket átlátja, akkor tudunk Istennek hazudni? Nem. Magadnak tudsz hazudni. Magadnak tudsz hazudni egyébként, hogyha nagyon akarod. Magadat el tudod ringatni egy álomképbe, meg hamiságba, de van ennek értelme? Szerintem a legtöbb ember azért önmagáról legalábbis tudja, hogy milyen ember. Pár ember van, aki már annyira sokat hazudozott, annyira sokat hazudik magának is, már a végén ő is kezdi elhinni, hogy ő az, akinek hazudja magát. Csak ebből az a probléma, hogy egy látszatvilág. Az a probléma az igazsággal és a hazugsággal, pontosabban csak a hazugsággal van probléma, az igazsággal nincs, hogy az igazság az a valóság. Az elmondod a valóságot, az igazat. A hazugság meg egy kitaláció. Elkezdesz hazudozni, akkor folyamatosan észbe kell tartsad, hogy mit is hazudtál. Mit is állítottál, ami nem a valóság. Folyamatosan jönnek majd kérdések, és ezt magyarázni kell, hogy hát ez így van, meg úgy van, meg nem így van, meg amúgy van. Mert nem áll meg a hazugság. Mindig támogatni kell, mint különböző ilyen elméletek, ugye a biológiában is, máshol is, meg teóriák, hogy nem áll meg magától, mert nem ez a valóság, ezért támogatjuk mindennel, bebástyázzuk, hogy nehogy valaki rákérdezzen, meg támogattuk oldalról is, kezd ülni az épület, nem baj, alátámasztjuk, oldalról megtámasztjuk, ilyet, olyan, amolyan részeket teszünk hozzá, mert tudjuk, hogy romos, romlik. És legszívesebben nem mernénk a családtagjainkat beengedni az épületbe, mert attól félünk, hogy rájuk szakad. De kívülről milyen szép, milyen nagy torony, hó, milyen gazdagság, hó, milyen hívő. Ő az Istennek hatalmas mondott ereje. Ő aztán ez az Anániás, hallod? Barnabás is adakozott, te Anániás még többet adott. Azt a de jó az az Anániás. Az Úr oltalmaz, hát őt oltalmazza az Úr, hát megáldja az Úr, milyen áldott egy ember. És eljátsza ezt. Igaz? És hazudik. Önmagának nem tudott hazudni, mert önmagából tudta, hogy ő hazudott. Ez nem a valóság. Önmagunknak nem is érdemes hazudni. Magunkat ne csapjuk be. Tehát Isten nem tudjuk becsapni, magunknak nem érdemes hazudni, akkor már csak egy maradt, akkor hazudunk másoknak. És legalább másokkal kapcsolatban próbáljuk fönntartani az imidzsünket, egy képet. Ami nem mi vagyunk, ez a képmutatás, hogy azt mutatjuk, ami nem mi vagyunk. Eljátszunk, szerepet játszunk, álarcaink vannak, és a többi. Érted? Ez nem azt jelenti, zárójelesen megjegyzem, ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek azonnal tárulkoz ki a legmélyebb részedet is egyből, ez nem azt jelenti, de azt jelenti, érted, hogy nem állítok más, nem állítok valótlan, legfeljebb nem osztok meg egyszerre minden, szépen fokozatosan, minél jobban megismerjük egymást, de valótlan nem állítok. És hát Anániás eljutott ide, hogy hazudjunk. Miért jó az, ha hazudunk? Kinek jó az, ha hazudunk? Kinek jó? Neked jó? Hát legfeljebb egy picit igen, mert nem kell szembenézzél a lelkiismeret furdalással. Nem kell szembenézzél önmagaddal, nem kell szembenézzél Isten igazságával. Nem kell szembenézzél a valósággal. Egy pillanatig. Lehet, hogy egy picit úgy megnyugtat, de valójában mindig is belőlem észteni fog. És felem észt, és egyszerűen kicsinál. Széthajt. Szétfeszít belül az érzelmek, az indulatok terén, a gondolatok annyira sok lesz, annyira sokat kell hazudni, annyira szövevényes, annyira bonyolult lesz, hogy lefáradsz a végén. Fizikailag is eljutsz ide. Akaraterőd lecsökken, döntésképtelen leszel, nem tudod, hogy mit, hogyan csinálj. Eljuthatsz egy olyan szintre, mert a végén már teljesen tudod, hasadott állapotba vagy. És egészen máshogy viselkedsz itt, mint ott. És már te se tudod, hogy melyik vagy valójában, hogy melyik az igaz. És azt meg végképp nem tudod, hogy mi Istennek a terve veled, és hogy te Isten gyermeke vagy, ha befogadtad Jézus Krisztust. És akkor ő viszont képes arra, hogy teljes valójában megszabadítson téged, megtisztítson minden gonoszságtól, és megbocsássa minden bűnödet. Ezt végképp elfelejti az ember. Egy teljes identitásvesztés, és negatív spirálba, csúszás lefele. Egészen nagy koppanásig. Értitek? Kinek jó, ha hazudunk? Kinek jó? Nekem nem lesz jó a végén, ha én hazudok. Istennel szemben a hamisság nem fog tudni megállni. Annak egy nagyon félelmetes vége lesz, amikor Isten elé kell álljak. És kiderül, hogy az egész életem hiába valóság volt. Szomorú volt hallgatnom egy idős embert. Mondhatnám azt, hogy emberleg még egy okos ember is. Mennyire bölcs az? Nem tudom. Azt mondta, közeledve a 80. életévéhez, hogy ő rájött, hogy az életét elrontotta. És ezt úgy megmondta őszintén. Rájött, hogy túl sokat foglalkozott a karrierjével, túl sokat foglalkozott azzal, hogy építse maga útját, és közben meg a családjára nem jutott idő. Isten abszolút kérte az életéből, de a családjának se jutott sok. És azt mondta, hogy ha ő ezt most őszintén és nyilvánosan beismerné, akkor ezzel azt mondaná, hogy az egész élete szinte semmit nem ér. 80 évesen. És ő azt mondta, inkább megpróbálja ezt most toldozgatni, foldozgatni, de ő nem hajlandó azt mondani 80 évre, hogy ez kuka. Tehát nem kér bocsánatot a családjától. Próbálja toldozgatni, foldozgatni, mert próbál pénzt adni nekik, meg időt tölteni velük. Érted? De ez nem oldja meg a problémát. Erre mondja az Úr Jézus, nincs értelme egy régi szakadt ruhára, egy vadonatúj ruhából kivágni egy darabot és rávarni foltot. Ha azt megteszed, próbáld ki, most ki, új ruha egy kicsit összébb megy, végig szakad. Ja, a régi anyag az már kicsit máshogy van, a szálak is máshogy vannak, egyre jobban nagyobb lesz a szakadás. Tönkretetted az újat is vele, de a régi se használható. Meg csúnya, nem is illik. Gondolj bele, hiába veszel egy ugyanolyan színűt, az már nem lesz ugyanolyan színű, azt már használt, az már régi. Ilyen az, azt mondja az Úr Jézus, ne a régi életedet foldozgasd, toldozgasd, hanem add át Istennek az életedet úgy, hogy van, hogy ő újat adhasson neked, hogy megtörténhessen az újjászületés. Az újjászületés, amit a Biblia mond, egy valóban más fogalom, mint amit a buddhisták mondanak, vagy a krisnások. Mert nem az, hogy új testbe születsz újonnan, ugyanazzal a lélekkel, hanem a jó hír az, hogy ugyanebben a testben leszel, ugyanezekkel a kapcsolatokkal, ugyanabban a szituációban, de megváltozott, újonnan született szellemmel és lélekkel. Megújulva, új akaraterővel, új gondolatokkal, új érzelemvilággal, és meg fogsz tudni alászkodni, és tudsz bocsánatot kérni, és egy valódi, őszinte bocsánatkérés helyreállítja a kapcsolatokat, és megváltoztatja a kapcsolatokat. Az első bocsánatkérés pedig Istent illeti meg, hogy bocsánatot kérjünk tőle, hogy tőle függetlenül a saját utunkon jártunk, és nem becsültük őt. És a legnagyobb bűnért érdemes a legelőször bocsánatot kérni, és a legnagyobb bűn pedig az, amiért mindenki a pokolra jut, aki ezt a bűnt elköveti, hogy figyelmen kívül hagytam Isten szeretetét, ami megjelent Jézus Krisztusban. Erre a bűnre soha nem lesz megbocsátás, ha valaki figyelmen kívül hagyja. Ha valaki kész oda menni, és azt mondja, hogy Uram, itt vagyok, itt van az életem. Nem csak egy részt akarok neked belőle adni, hanem az egészet. Nem nyilvánosan akarom ezt tenni, hanem nem veled személyesen. Aztán majd látszik ez nyilvánosan is. Másik helyen mondja az Úr Jézus az evangéliumokban, hogy tudjátok, kétféle fizetsége lesz a jó tetteknek is. Most a rosszakról már beszéltem, a büntetést. De a jó tetteknek kétféle fizetségük van. Az egyik fizetsége a nyilvános, a másik pedig a titokban. Azt mondja, hogy amit titokban teszel, nem másoktól várod, nem emberektől várod a válveregetést, a dicsőítést, a hálát, a köszönetet. Isten látja ezt, Isten jegyzi ezeket, és Isten nyilvánosan a végén mindenki előtt megfizet bőségesen. Isten soha senkinek nem tartozott semmivel, és nem maradt senkinek adósa, nyugodjatok meg, Isten megfizet. És van a másik jutalma a jó cselekedetnek, amikor látják ezt sokan, vagy úgy teszed, hogy sokan lássák, és sokan megköszönik, és hálát adnak, akkor ennyi. Azt mondja Isten, akkor ennyi volt a fizetség és a jutalom. Akkor Isten ennyivel kifizetett téged, és akkor ennyi lesz. Tehát a kérdés az, hogy miért tegyem? Lássák az emberek, vagy hogy Isten lássa? Hát az nagyobb jutalom, amikor Isten fizet meg érte, nyilvánosan ráadásul. Értitek? Anániás és Szafira, akik ékszerei lehettek volna a gyülekezetnek, összebeszéltek, és elmentek, és képmutató módon viselkedtek. Értsük meg, ez egy kulcsfontosságú történet. Elindul a gyülekezet, vadonatúj gyülekezet, új, friss hívőkkel, alakul az egész közösség, térnek meg, kezdenek rendeződni a fejükbe, hogy akkor mi az Ószövetség, mit kell csináljunk, mit nem kell csinálni, mit mondott az Úr Jézus, érted, mi az, ami zsidó hagyomány, és azt már nem kell kövessük, Krisztusban vagyunk, pedig még a bemerítés, meg a prozelitizmus sem teljesen nincs képbe, de először azt akarták, hogy csak úgy merítenek be valakit, hogy zsidóvá teszik, prozelitává, utána majd lehet keresztény. Tehát láthatok, Isten még itt formálja őket, és már itt a sátán egy picibe, csirájába elfolytaná és tönkretenni az egészet egy hazugsággal. Egy fiatal, friss, egy kis közösségbe beviszel képmutatást és hazugságot, megtöröd, és nem megy tovább. Nincs növekedés, nincs élet, nem tud tovább menni a misszió. Megjelenik valahol, érted, egy pár ember, hogy elindítsanak egy gyülekezetet, vagy egy missziót. Ha ott hiteltelenné teszi Isten az első embereket, az el fog halni hamvába. Kicsit később majd ezt mondja a Gamáliel is. Hagyjuk! Ha emberektől van, akkor úgyis abba marad ez. Kifújnak. De ha Istentől van, akkor viszont ellenkezzünk, mert akkor mi leszünk Isten ellenségei. Anániás úgy gondolja, hogy megtartogatok egy-két dolgot magamnak. Hát oda nem kell Isten, azt nem adjuk át Istennek. És tudod, még ezt a feleségem még tudta is. Nem vagyok benne biztos, hogy ez egy nyilvános megegyezés volt, hogy megbeszélték, hogy mennyit tesznek fél, és mit hazudnak. Hanem annyi volt, hogy Anániás az eldöntette, félretette, és a felesége ezt látta, és a felesége ezt tudta. De a felesége nem szólt bele. Sőt, amikor kérdezték, ő is falazott a férjének, meg magának is. Ugye? De hát milyen rossz lenne már, hogy a családunkról, meg rólam, milyen háziasszony lennék én, jaj! Meg milyen matriarha, családfenntartó, hogy ha kiderülne, hogy jaj! Inkább falazunk. Inkább megyünk tovább a hazugságba. Igaz? Isten leleplezte őket. Félelmetes volt ez az ítélet akkor, hogy azonnal meg kellett halljanak a bűnökért. Kis kitekintés, Ószövetség. Ha Ószövetségben valakit bűnön kaptak, mi volt a büntetés a legtöbb bűnnek? Azonnali halál. De kegyetlen ez az Isten. De kegyetlen ez az Isten. Hogy teheti ezt Isten? Hol van a szeretet? Hol van az irgalom? Hol van a könyörület? Ott van a könyörület, és ott van az irgalom, hogy Isten védi a többit, hogy a többi ne fertőződjön el. Amikor elkezd üszkösödni valakinek a lába, akkor levágják és csonkolják azért, hogy tovább ne menjen. Miért? Hogy megcsonkítsák? Dehogy is. Azért, hogy a többi rész életbe maradjon, és éljen. Érted? Isten szól, az új szövetségben annyi különbség van, hogy közben iktatódott a kegyelem ideje. A bűn eset és a bűn tetés közé. Itt van a kegyelem. A kegyelem a földi élet idején megszerezhető, megtapasztalható dolog. Megkapható, inkább mondjam, hogy megkapható dolog. Hogy Isten fölkínál nekünk, és elfogadjuk, vagy nem. Akkor nem kell az örök ítéletre jussunk. Akkor nem lesz az örök büntetés a miénk. De el kell fogadjuk itt, hogy Istennek most is van hatalma azonnal ítélni. Mert ő igazságos, és ő szent, és ő jó. A jót jutalmazza, a rosszat bünteti. Hány emberrel kellett tisztázzam ezt az egészet, hogy ha Isten jó, akkor pont azt jelenti, hogy minden bűnnek kell büntessen. Mert ha neked egy terrorista vagy egy besorranó tolvaj, kiirtja az egész családodat, és elmész a bíróságra. És a bíróságon sír egy kicsit, és azt mondja, hogy de bíró úr, én úgy tudom, hogy maga jó ember. És akkor a bíró azt mondja, hogy hát igen, mivel jó ember vagyok, meg látom, hogy sírtál. Ezért menj el nyugodtan. Nem éreznéd igazságtalannak? Ennyivel elintézte, hogy kiirtották az egész családodat. Mert jó. Hát akkor lenne jó, hogyha igazságot szolgáltatná, és a büntetné, és a jót jutalmazná. Nem? Hát akkor Isten, amikor azt mondom, Isten jó, akkor ezt jelenti. A jót megjutalmazza, a rosszat megbünteti. És nincs olyan rossz dolog, nincs olyan bűn, amit Isten ne büntetne meg. Csak a kegyelem az, hogy valaki elviheti helyettünk a balhét. Hogyha Isten egyszer azt a bűnt átvette, és megbüntette Jézus Krisztuson, és Jézus ezért meghalt, akkor Isten igazságos, és Isten egy bűnért két szemét nem fog megbüntetni. Ugyanazért a bűnért nem fogja kétszer, háromszor, hatszor leverni ugyanazt a fizetséget. Ha Jézus Krisztus meghalt a mi bűnénkért egyszer és mindenkorra, akkor mi felszabadultunk. Akkor mi rajtunk nincsen Isten haragja, nincs Isten ítélete. Nem oda mehetünk Isten elé. Állj, Anániás, mit csináltál, öregem? Te, akit téged Isten oltalmazott és megáldott. Te hazudsz a Szent Szellemnek. Amikor bűn, amikor hív téged, hogy gyere ki a bűnből, akkor megtérésre hívó szelíd szava, lágy szava szól hozzád, és azt mondja, hogy még nem teljes az életed, kedvesem. Az anyagi életedet te fullra messze tartod Istentől, és nem bízol Istenben az anyagiakban. Mert megcsalod Istent. Mivel csalod meg? Malakiás könyve első fejezete és harmadik fejezete. Hát a fölajánlásokkal, a tizeddel és minden egyébbel. És aztán meg nyögjük mindent, hogy jaj, de szegények vagyunk, jaj, de csóringerek vagyunk, jaj, nincs pénzünk semmire. Jaj, miért jött ez a katasztrófa? Miért jött ez a baleset? Miért jött ez, ez és ez és ez és ez? Hát a Biblia írja. Egyrészt, hogy sokba írja az igazat is, de Isten valamennyiből kiment és megállt természet fölötti módon. Másrészt pedig, hogyha megcsalod Istent a szívedben, és nem Isten az első, és visszatartasz Istentől dolgokat, akkor Isten is visszatartja az ő védelmét, és visszatartja az anyagi áldását az életed fölött, és jönnek a kártevők, jönnek a károk, jönnek a balesetek, jön egy csomó minden, ami tönkre megy, és megy ki a kezed közül az a pénz, amit te így vertél a fogadhoz, hogy oda ne add Istennek. És a többszörösét veszíted el. Megint csak mondom, minden Istené, Isten ad erőt és bölcsességet és lehetőséget a munkára. Isten azt kéri, hogy ebből, amit, ami minden az övé, azt mondja, hogy tartsd meg 90-et és adj neki 10-et. Igaz? Tehát ne azt nézd, hogy 10-et kell adjak Istennek, hanem nézd azt, hogy 90-et megtarthatok, 90-et ad nekem Isten. Nem is érdemelném meg. Érted? Számolt ki, hogy mennyi adót fizetsz. Az nem tized, az adód. Az 40-ed, vagy nem is tudom mennyi. Az elég sok a tized, az elég sok az adó. Nyugodjatok meg, az van bőven. Ugye? Értsétek jól. Tehát becsapjuk Istent ezzel. Hazudunk. Jaj, milyen rossz nekem. Jaj, milyen fáradt vagyok. Jaj, mennyit fáradoztam. Jaj, mennyit szolgáltam. Gyülekezette. Ó, testvér, olyan áldott ember vagy. Annyit szolgálsz. Jaj, imádkozunk érted. Pihenjél egy kicsit, kérlek. Jaj, tudunk valamivel segíteni, támogatni. Nem? Jaj, annyit szolgált. És még pihegtek is, azt mondja Isten Malakiás könyvébe. Becsapjuk Istent. Mibe fáradtál el? Az estig tartó bibliatolmányozásba, vagy a sorozatok nézésébe? Érted? Mire ment az időt? Pihentél? Azt csináltad, amit kellett, tanultál, dolgoztál, pihentél, családdal voltál, az úrra időt töltöttél? Vagy baromságokra ment az időd, az energed, és akkor nincs pénzem, nincs pénzem. És harapsz egyet a csokiba, és kidobod a McDonald's-os papírt a kukába, és leöblíted az egészet egy kis ücsivel. Hát nincs pénzem semmire. Hát vajon miért? Mert akkor azt írja a Biblia, hogy senkinek semmi szüksége nem volt, akkor nyugodj meg, erre sincs szükségünk, hogy ilyeneket együnk. Nem azt mondom, hogy nem lehet néha ilyeneket enni, vagy ünnepelni, ne értsetek félre. Csak Isten jobban látja, hogy mire van szükségünk, mint amit mi gondolunk, és amire vágyódunk. Anániás lebukott Isten előtt. Tudod, ez is Istennek a kegyelme, akkor lebuktat Isten. Tudod, hogy kezdődik a lebuktatás? Először személyesen szól Isten. Így tanítja Jézus, hogyha valakit feddeni kell, először 4 szem közt. Aztán több szem közt, aztán vidd a gyülekezet elé, majd végül mondd ki az ítéletet, hogy ő nem tartozik Isten népéhez. Mondd ki a valóságot. Mondd ki az igazságot. Neki köze nincs. Se Isten, se a közösséghez. Ha most ezt Jézusra vonatkoztatjuk, akkor hogy kezdődik ez? Hogy Isten először 4 szem közt szól hozzád. Szólna, pontosabban lehet, hogy olvasnád a Bibliát, vagy imádkoznál, vagy lehet, hogy szól Isten így is, még az álmon keresztül megkeres, mert legalább van egy kis időd, és tud hozzád szólni, vagy valakin keresztül szól hozzád, és azt mondja Isten, hogy most van itt az idő, fordulj meg, térj vissza Istenhez, engedd el a bűn, gyere Istenhez, kérj bocsánatot, és Isten kész arra, hogy megbocsásson és megtisztítson. Ne önerőből nyomd, mert az kevés. Itt van, ma van az üdvösség napja. Ma van a lehetőség, hogy Istenünk bosszúállása napja ne következzen az életedbe. Gyere! Ezt szól 4 szem közt. Ha nem hallod, akkor szól több szem közt. Lehet, hogy küldöd egy embert, és figyelmeztet máson keresztül. Oda küld valakit. És az a valaki szól neked. Szeretettel. Vagy valahogy más által fölhívja rá figyelmet egy profécián keresztül, bárhogy nem tudom, hirdetésen keresztül. Vagy baráti beszélgetésen keresztül. És ha így se akarod, akkor Isten egyre jobban nyilvánosságra hozza, és egyre jobban meg fogsz szégyenülni. Na, nem Isten szégyenít meg, hanem a döntésed és a bűnöd szégyenít meg. Isten senkit nem akar megszégyenni. Isten azt mondja, hogy ha meg is aláz valakit, ha megalázó helyzetbe hoz, be is kötöz és föl is emel. De Isten nem hagyott, hanem helyreállít teljesen. Ezt mondja a Szentírás. Tehát Istennek ez a terve. És nézd, Anániás nem hallgatott rá, sőt, még a felesége is belement a bűnbe. És akkor szól Péter által. És látod, hazudik ott is. Bemegy az asszony, ugyanezt eljátsza. Péter segít. Rákérdez Péter. Figyelj, ennél nyilvánvalóban, figyelj, kedves Szafíra. Tényleg 12.687.325 csak fölfelekítünk, 325 forintért adtátok el ezt a szőregi telket. Biztos? A férjed ugyanezt mondaná?
Na, szevasz kisanyám.
Vihetitek. De tényleg? Hát értitek, most értsétek jól a történet lényeget. Nem, hát ennél konkrétabban hogy mondhatna Isten? Elmondja a prédikátor azt, amiben benne vagy. És te még vársz Istentől valami jelet. A profécia rólad szól, csak a nevedet éppen, de nem mondja ki Isten. Nem mondatja ki avval az emberrel. Miért nem érted meg, hogy rólad szól? Olvasod a Szentírást, és lehet, hogy ott, mit tudom én, mondjuk Anániásnak a neve van, de lehet, hogy a tiéd is lehetne ott, és érted, hogy rólad szól. Miért? Miért? És Szafíra, aki lehetne égköve az egésznek, az Úrnak. Ilyen lehetne az egész élete. Miért megy bele ebbe? Miért falazunk másnak? Miért hazudunk? Miért gondoljuk, hogy a kegyes hazugságokkal jobb lesz a másik élete? Nézd meg a tehetségkutató műsorokat. Tele van egy alkalmatlan, tehetségtelen emberekkel. Nem? Akiknek mások kegyesen hazudnak. Gyönyörű hangod van. Nagyon ügyes vagy. A túrót vagy ügyes. Borzasztó hangod. Tényleg. Borzasztó vonyítás. És ő megvarul a győződve, hogy ő művész. Érted? Eszméletlen. Eszméletlen. Mert mások kegyes hazugsága veszi őket körül. Ez segít az embereknek? Nem. Isten nem akarja ezt engedni, érted? Egyszer mondta egy lelkipásztor, hogy ige hirdetés előtt, pont még Isten tisztelt, evett valamit, és ilyen nagyon foltos lett, kakaós lett, vagy tudom, hogy csokis lett az arca, és nem mertek neki szólni, hogy hát senki hát a lelkésznek, hogy szóljunk, hogy lelkész úr. Vagy hagyja ki egy csökkendőt, vagy érted? De nem mondtak neki semmit. És kiállt prédikálni, és röhögtek az emberek. Ráadásul ez egy evangelizációs alkalom volt, jöttek vendégek. Nem lett volna jobb, hogyha szólunk. Ő se égbe, nem tesszük nevetségessé az üzenetet se, hanem egy súlyt adunk neki. Mennyivel nagyobb segítség lett volna, hogyha szeretettel szólunk. Elsőnek, hogyha valakiben látunk ilyet, elsőnek imádkozzunk ilyet, hogy Isten szóljon hozzá személyesen. Másodszorban pedig, hogyha imádkozunk, lehet, mint egy másik Anániásnak, nem ennek az Anániásnak meghalt, ez kinyitott, hanem egy későbbi Anániásnak meg szólt Isten, hogy nézd csak, itt van egy Pál apostol nevű gyerek, mit csak Pál, nem apostol, de oda kéne menni hozzá, és akkor beszélgetni vele. Tehát én csak imádkozok, én nem merek oda menni. Hogy beszélgessek én vele? Menj oda nyugodtan, imádkozz érte. És megkereste és imádkozott. Saul, én vagyok az, akit Isten küldött, hogy imádkozzak érte, és menjen a szemem. Itt a pikkelyek, leestek és látott. Érted? Anániás és Szafira története erről szól. Hazudunk-e Istennek a gyülekezetbe? Képmutatóak vagyunk-e, vagy tényleg őszintén állunk-e oda Isten elő? Ma Isten nem tudna ugyanezt megcsinálni, mint Anániás és Szafirával történt? Tudod, milyen durva lenne, hogyha Isten ezt ma is ugyanígy csinálná? Az összes képmutató, aki képmutató a gyülekezetbe, meghalna azonnal, amikor hazudik. Akkor játssza a fejét a dicsőítésbe, szolgálatokba, bizonyságtételbe, igehirdetésbe, érted? Amikor adakozásba, mindenbe játssza a fejét, meghalna. Hát lehet, hogy elég kevesen maradnának itt a Földön hívők. Szóval az lehet, hogy elég tiszta lenne akkor. És akkor kicsit megértjük, hogy miért volt az, hogy félelem támadt mindenkiben, és nem mertek hozzájuk csatlakozni. Ma azt mondják, hogy itt nem lehet szórakozni. Itt vagy komolyan követed Jézust, vagy kész. Félelem támadt minden lélekben. És nem mertek hozzájuk csatlakozni, de tisztelt és kedvelte őket az egész nép. Azták, hogy ezek a hívők. Ezek a hívők. Ők a hívők. De jó, hogy vannak még ilyen emberek. Bárcsak ilyen emberek kellene tele a világ. Kérdezem én, akkor te miért leszel az? És ugye ezt mondja a Biblia, de mégis voltak olyanok, akiknek ez annyira megragadta a szívét, annyira elgondolkoztatta, annyira Istenhez kerültek, Istennél kellett álljanak, átadták az életüket Istennek, és férfiak és nők sokaságával növelték a gyülekezetet. És mivel tiszta volt a gyülekezet, szentségbe volt, egységbe volt Isten és egymással, ezért az apostolok által sok csoda és jel történt. Ilyenek történtek, hogy az kimentek a betegek, lefektették őket a közterekre, a parkokba, az összes padra, meg ilyenekre, kivitték a kis nyugágyukat, mindent, kitolták őket tolókocsival, hogy hát, ha csak arrafele megy el, mondjuk akár Péter, hát, ha nem is kell szóljon semmit, csak hogy elmegy. Meglibben a ruhája. Az árnyéka betakarja azt az illetőt. Mert ezek az emberek, ezek olyan hívők, ezekből árad ki valami. Érted? Hát eznek már ez is gyógyító. Ha ott lehetek a közelébe. Sőt, elterjedt a híre. Hoztak mindenféle démonizált embert. Nem tudtak vele mit kezdeni a pszichiátrián. Ezeket, tehát, hogy bent tartjuk. Begyógyszerezzük. Mondja Péter, meg lehet ezeket gyógyítani, meg lehet szabadítani. Az Úr Jézus meg tudja. Én nem. De az Úr Jézus igen. És megszabadultak. Megjöttek. Helyreálltak. Értitek? Isten megáldotta őket. Ilyen nagyszerű dolgokkal. Összegzésképpen. Mi az egésznek a tanulsága, amit van előttünk? Az, hogy nem érdemes hazudni. Hanem lássuk be az igazat. Tudod, mi az igazság? Az igazság az a valóság. Az igazság az, amit Isten mond. Az igazság személyé vált. Hogy ne egy abszolút elvont fogalomként, vagy egy nagyon relatív dologként jelenjen meg, hanem egy személyes, megismerhető formában eljön erre a világra. Az Úr Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság, és az élet. És senki sem, mert az Atya, az csak is én általam. Így lehet látni a valóságot. A sátán hazudik. Letakadja a valóságot. De ezzel nem oldódnak meg a problémák. Attól, hogy betakarom a szemetet, lefestem a penészt, attól ott van alatta. Attól nem oldódott meg a problémám. Értitek? Isten az igazat mondja. Ki akar hozni bennünket a valóságra, a fényre, az életre. Rá akar mutatni, lehet, hogy olyan területekre az életünkben, ami még nem az övé. Pénzügyeink, hatalomvágy, karrierizmus,
Érted? A nyelvünk, miket beszélünk, hogyan? Itt az idő. Őszinte szívvel Istenhez forduljunk és megtérjünk, visszatérjünk hozzá. És mondjuk el az igazat neki. Isten nem kéri azt, hogy most állj ide előre a mikrofonba, sorold el az összes bűnödet, hanem állj oda Isten és mondd el neki. És kér bocsánatot ezekért. Ebben fejezném be, amit János mondja, mond az ő levelében, az első levelében mondja az első fejezet 8-as, 9-es versében, és majd a második fejezet első versében folytatja. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, akkor önmagunkat csapjuk be. Önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Nincs meg bennünk Istennek az igéje, az igazsága. Sőt, még azt mondjuk, hazuggá tesszük Istent is, mert azt mondja, hogy bűnösök vagyunk, és szükségünk van rá. De, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, megbocsátja minden bűnünket, és megtisztít bennünket minden gonoszságtól. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy tudjátok, hogy van pártfogunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Ki valóság. Hát ez a jó hír, hogy Istené mehetünk. És ha ilyen a szívünk, Isten föl tud használni. Bármilyen kevés is legyen az erőnk. Bármilyen kevés is legyen a lehetőségünk. Bármilyen kevés is legyen a képességünk, vagy egyben a pénzügyi keretünk, vagy bármi. Isten meg tud áldani. És lehetünk a vigasztalás fia. Valódi vigasztalás, valódi reményt, örömöt közvetítve Jézus Krisztus által az embereknek. Értitek? Ez egy fantasztikus dolog. Hát erre hívott bennünket Isten. És hogy is kezdhetnénk máshogy a tanévet, ha nem így? Hogy megtisztulunk, oda megyünk Isten, és kérjük, hogy a hamisíthatlan igazi jelenlétét, hogy töltsön be. Uram, árasz ki közénk a szentségnek a szellemét, a te szent szellemedet. A szentségnek a szellemét, aki nem lakozik együtt a bűnnel, aki nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Uram, amiben ott van a békesség, a beszélő viszony, a megbocsátás és a bocsánat kérés, a megalázkodás, hogy oda megyek a másikhoz. Uram, amiben ott van a kezdeményező készség, hogy ott volt nálad is. Uram, ami tökéletesen összefog mindent. Uram, ami hosszú tűrő. Uram, ami soha el nem múlik. Ebből a szeretetből adj nekünk egy kicsit. Még többet, és még többet, és még többet. Így tudjuk megújulni. Jöjjön át a jelenlétet közénk. Ugye mennyiben, úgy a Földön is, úgy az életünkben is. Minden napi kenyerünket, az elszükségeset, add meg nekünk ma, naponként, Uram. Bocsáss meg a védkünket. Bocsánat, de őrizd meg bennünket a gonosztól. Ne engedd, hogy mutatókat tegyünk. Ne essünk kísértésbe, saját vágyainkat követve. Töltsd be, Uram, a szükségleteinket. És bocsáss meg tényleg a bűneinket. Mi is megbocsátunk. Másnak is bocsánatot kérünk. Tudod, Uram, tiéd az ország, a mennyei királyság, tiéd minden hatalom, tiéd a dicsőség is. Minden akarok csatlakozni ez a dicsőséghez, a valósághoz, a te hatalmathoz, erődhöz, az életet formáló hatalmathoz, megtartó hatalmathoz. Ó, Uram, halleluja. Hát menjünk Istenre és imádkozzunk.